Isten áldja meg a testvéreket. A köszöntés igét a Római Levél 8. részéből hadd idézzem mindannyiunknak. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Testvérek, a 8. Zsoltárt keressük ki, és énekeljük el végig. A 8. Zsoltárban hallottuk már a köszöntő szavakban is, arról az Úrról énekelhetünk, aki felséges, dicsőséges Isten, de aki gondoskodik az övéiről. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk!
Thank you.
folytassuk csendes imádsággal. Drága mennyei atyák, imádunk téged, hogy már az éneklés, a Zsoltár éneklés is lelkiekben hozzád emelt bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ha esetleg megfáradtunk volna a mai nap dolgai miatt munkájában, vagy akármilyen terhében, a gyülekezet közösségében, a te jelenlétedben megnyugodhatunk, megbékélhetünk, felüdülhet a lelkünk. És hisszük, Urunk, hogy az egész hetet azért is készítetted, hogy jobban megismerhessünk téged, felséges Istenünket, Urunkat, Jézus Krisztust, akit elküldtél, értünk és helyettünk, megváltson, vállalja a legszörnyűbbet is a kárhozatot, és köszönjük, hogy ő elvégzett mindent. Imádunk téged, Atyánk, hogy szent lelked által, igéden keresztül szólni akarsz hozzánk. Kérjünk, hogy amit mondasz, merjük hinni, merjünk a szerint élni, de ehhez, Urunk, a te kegyelmes, könyörülő szeretetedre van most is szükségünk, mert a hit is ajándék, Urunk, és mi szeretnénk engedelmes, hűséges hittel gyermekeidként élni Jézus érdeméért. Amen. A 8. Zsoltárt olvasom föl, az egész Zsoltárt, majd a Sámuel 2. könyve 5. része 1. versétől néhány válogatott bibliai verset Dávid élettörténetéből. Az éneklő mesternek a gittitere Dávid Zsoltára. Mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezte dicsőségedet. A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél, juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényei jár, mi Urunk, Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. Sámuel 2. könyve 5. részének 1. versétől pedig így szól az íge. Eljövének pedig Dávidhoz Hebronba Izrael minden nemzetségei, és szólának ilyenképpen. Ímé mi a te csontodból és testedből valók vagyunk. Mert ezelőtt is, mikor Saul uralkodott fölöttünk, te vezéreltet ki és be Izraelt. És az Úr azt mondotta neked, te legelteted az én népemet, az Izraelt, és te fejedelem leszel Izrael felett. Eljöttek azért Izrael minden vénei a királyhoz Hebronba, és Trigyetkön velük Dávid király Hebronban az Úr előtt, és királlyá kenték Dávidot Izrael felett. 30 esztendős volt Dávid, mikor uralkodni kezdett, és 40 esztendeig uralkodott. Hebronban uralkodott a Júda nemzetségén 7 esztendeig és 6 hónapig, Jeruzsálemben pedig uralkodott 33 esztendeig, az egész Izrael és Júda nemzetségein. Felment pedig a király meg a népe Jeruzsálembe a jebúziak ellen, akik azt a földet lakták. Bevette Dávid a Sion várát, ez immár a Dávid városa. És lakozott Dávid abban a várban, és nevezte azt Dávid városának. Megépítette körös körül, Millótól fogva befelé. Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, az Úr a seregeknek Istene volt ő vele. Követeket küldött Hírám is Kírusz királya Dávidhoz, és cédrusfákat is, ácsmestereket és kőműveseket, és építettek házat Dávidnak. És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felett való királyságában, és hogy felmagasztalta az ő királyságát az ő népéért, Izraelért. Tiszteletes úr mondta most az alkalom előtt, hogy este szokott a 8. Zsoltára gondolni, én meg reggelente. Nekem ez az egyik kedves énekem az énekeskönyvből, most is kinéztem, ahogy megérkeztem a kocsiból, és olyan hálás voltam, hogy láthattam a holdat, pedig felhős az ég, mert reggelente a holdat is látni, meg a napot is, és mindig eszembe jut ez a Zsoltár. Ha esetleg nem említetted volna, tiszteletes úr, de talán elhangzott, hogy amikor az első ember lelépett a holdra, akkor nem csak azt mondta, hogy kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek, hanem ezt a Zsoltárt is felolvasta. És úgy belegondoltam, hogy milyen érzéssel olvashatta föl a holdon állva ennek a Zsoltárnak a sorait. Neil Armstrong hívő ember volt, és nem véletlenül olvasta föl. Csak ugye mi annak idején a szocialista rendszerben nem nagyon hallhattunk erről a hírről. Mert valóban, ha arra tekintünk, hogy kicsoda Isten, és ha csak a teremtését nézzük, akkor is álmélkodunk, de a 8. Zsoltárnak én most csak azt a gondolatát szeretném majd kiemelni Dávid történetéhez kapcsolódóan, amivel kezdődik és amivel befejeződik, és ez természetesen keretbe is foglalja, mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. Mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. Ezzel indul a Zsoltár, ezzel fejeződik be. Hagy mondjam, hogy a hívő embernek, itt Dávid Zsoltáraként, Dávidnak azt a vertikális nézőpontot mutatja be ez a Zsoltár nézőpontját, hogyha Istenre nézek, akkor van egy határozott Úr, van egy határozott hit, bizalom, viszont a Zsoltárnak még a szerkezete is azt mutatja, hogy ennek a mindenható felséges Istennek a szíve közepén mégsem azért a nap meg a hold vannak, meg a teremtett állatok, hanem az az ember, akire gondolt visel. A Zsoltár közepén van ez, hogy micsoda az ember. Tehát a Zsoltár szerkezete is azt mutatja, hogy hatalmas mindenható Isten, de akinek a szíve közepén ott van az ember. És hagyd mondjam, mint testvérek, a bűnös ember. Mert ez a Zsoltár már a bűneset után született. Hogy lehet ott a bűnös ember, a mindenható Isten szíve közepén? Úgy, hogy ez a Zsoltár is az Úr Jézusra mutat. A zsidókhoz írt levélben olvashatunk erről a Zsoltárról, és Jézusra mutat. Jézusban teljesedik be ennek a Zsoltárnak is minden szava, viszont Jézusért a bűnös ember is elmondhatja ezt a Zsoltárt, és Dávid is bűnös ember volt, amikor elmondta, csak már kegyelmet nyert bűnös. És hagyd mondjam, hogy így a Zsoltár szerkezetéből adódóan, ha egy vertikális, meg egy viszintes vonalat húzunk, akkor abban egy kereszt adódik. A 8. Zsoltár Jézus Krisztusra mutat. Mert őben látjuk a felséges Istent, és azt a szabadító Isten embert, akiért egyedül igaz lehet ránk is, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rám. Mert hogyha Isten felséges Isten, akkor azért nem természetes az, hogy a bűnös emberrel törődik. Azért ezt ne felejtsük el. Ádámnak és Évának gyönyörűséges élete volt az Édenben, és ez a Zsoltár, ha akkor írodott volna, akkor nem lenne semmi probléma. De mivel a bűneset után íródott, ezért nagy baj van azzal, hogy valahogy az Isten természetesen felséges, de még Dávid életében is emlékszünk, voltak nagy bajok is, súlyos bűnök. Amikor Dávid egyáltalán nem volt a helyén, ennek a Zsoltárnak a fényében sem. És ezért, mivel a kalózunk szerint is Dávid életének ezeket a történetét olvassuk a Sámuel második könyvéből, szeretném most a 5. rész alapján megvizsgálni, kicsoda Dávid Istene. Kicsoda az az Úristen, aki felséges Isten, mi Úrunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, miben mutatkozik meg Isten felsége Dávid életében, különösen akkor, amikor király lesz, és mi jellemzi Dávidot, amikor meri hinni, tudatos hittel meri hinni, hogy igen, ez az Isten az én Istenem is. Amikor Dávid király lesz végre, hány éves is volt, mit olvastam? 30. 30 éves. Most akik idősebbek 30-nál, gondoljanak a gyermekeikre, vagy unokáikra, vagy akár a dédunokákra, akik meg esetleg fiatalabbak, azok gondolnak arra, hogy nem sok én is annyi leszek, egy 30 éves fiatal ember, aki a Kadi egye csúcsára jut. Mert király lesz. És Dávidnak a karrierje csúcsa ez volt, mert Isten erre választotta ki. Ha másra választotta volna, akkor is eljutott volna 30 éves korában a karrierje csúcsára, mert abban lett volna a helyén, amire Isten kiválasztotta. Itt a Zsoltárban azt olvastuk, hogy Isten gondolta halászokra, vadászokra, állattartókra, itt, ahogy a Zsoltárban olvastuk, hogy mi minden földet úrrá tette. Dávidot királynak akarta az Úr kiválasztani. És ezt olvastuk a Zsoltár 10. versében, Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, az Úr a seregek Istene volt ő vele. Tehát a Dáviddal történő események mögött, a Dávid egész élete mögött most is az a titok van, hogy vele volt az Úr. És ez olyan szép kifejezés. Az Úr a seregek Istene volt vele. Mert az Úr azt jelenti a szabadító Isten, a Jahve, aki Mózesnek úgy mutatkozott be, hogy vagyok, aki vagyok, ezért kimenekítem a népemet Egyiptomból. A seregek Istene pedig azt jelenti, hogy milyen hatalomra képes ez az Úr. Nem csak szabadító, megtartó Isten, hanem mindenható Isten. Felséges a neve az egész Földön, a teremtett világában is, meg nézzük meg, hogy az ő egyszerű szolgája a Dávid életében is mi mindenben látszik, Istennek a személye és nagysága. Mitől függ tehát Dávid élete? Egyedül az Úrtól. És itt gondoljunk arra, hogy 30 évesen lett Dávid király, de hány éves volt, amikor elhívta őt az Úr? Illetve jelezte, hogy te vagy Izrael választott királya. Akkor hány éves lehetett Dávid körülbelül? Mit szoktatok tanítani a gyermekisten tiszteleten? Tizenvalahány éves. Tizenvalahány éves. Emlékszünk, kiválasztotta az Úr. És miért csak 30 éves korában lett király Dávid? Hát mert közben voltak események. Voltak kellemes események is, és rettenetes események is Dávid életében. Az jutott eszembe, hogy amikor Sámuel is küldte Isten, hogy válasz ki azt, akit majd én választok, meglátta Isainak az első gyermekét, Délceg fiatalember, nem olyan, mint én, Délceg fiatalember, biztos, hogy az Úr felkentje, hiszen hát alkalmas ember. Az Úr nem azt nézi, amit az ember. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. És Sámuel látja a következőt, ott is megdobban a szívem, mert hát ő is milyen délceg, de még ő sem az. És ha emlékeznek a testvérek, még Dávid apja sem gondolt arra, hogy Dávid lenne a király. Hiszen meg kell kérdezni, hogy van-e még fiad, mert hát ide hoztad az összeset, úgy tűnik, de ezek között nincs az Úr választottja. Most vagy az Úr téved, vagy mi nem gondoltuk végig, hogy most akkor ki is lesz a király az Úr szerint. Mert Sámuel a proféta a láthatókra is nézett elsősorban akkor még, az édesapja Dávidnak nem gondolta volna, hogy a legkisebb, mert hát Dávidról nem az volt a vélemény, mint aki királynak való. Hát ő a legkisebb, ő, aki arra való, hogy üldizze a juhokat, szokás is ez, ő a kis senki, akire nem is nagyon gondolnak, hogy ha az a kérdés, fel kéne valakit kenni királynak. És itt hagyd kérdezzem meg a testvérektől is, hogy a te életedet ki szokta minősíteni? Az emberek, a családtagok, hogy milyen vagy, magadat minősíted olyannak, amilyennek gondolod, vagy mered-e hinni, hogy a személyes életedet nekem is, neked is egyedül az Úr minősítheti, mert ő a mi teremtőnk, és ő a mi megváltó Istenünk. Hogyan gondolsz magadra? Azt olvastam, hogy Dávid pedig belátta. Ha magadra gondolsz, az életedre, a karrieredre, vagy a sikertelenségekre, akár még a bűnökre is gondolva, vagy a bűnök következményére gondolva, ami szintén nagyon nehéz, hogyan gondolsz magadra, ez mindig attól függ, hogyan gondolsz Istenre. Kire tartod az Urat? Ezért fontos számomra Dávid életében is, hogy a háttér megértése nélkül nem láthatnánk Dávidnak az egész életét helyesen. Dávidnak az életét az döntötte el, hogy az Úr hogyan gondolkodott róla. Olyan szép önmagában itt a történetben is, hogy Dáviddal történnek az események. Itt akkor is, amikor királlyá választják, most már egész Izrael. Eljöttek pedig Dávidhoz Hebronba Izrael minden nemzetségei. És azt mondják, hogy emlékszünk, hogy az Úr azt mondta, hogy te vagy a király. Meg emlékszünk, hogy igen, Saul idejében is te voltál, aki mennyi jót tettél. De hát miért nem választották akkor királynak Dávidot egyből, amikor Saul meghalt? Mert a Júdán kívül a többi nem törzsek nem akarták megválasztani. Mert hát Saul utóda legyen a király. Abner pedig gondoskodott erről a hadvezér. Most már, amikor eltelik az a 7 év, most már Izrael minden törzse elismeri Dávidról, hogy ő a király. Tehát nem ismerték el róla az emberek, az apja se, Sámuel se, akkor ott Dávid élete során, Saul halál után a Izrael törzsét nem akarták elismerni, hogy ő legyen a király. De az Úr mindig is őt tartotta királynak. Ez nem volt kérdés. És az Úrnak a jelenlétét írja le tehát így, az Úr, az a seregek Istene volt ő vele. Akkor is, amikor az emberek nem nagyon gondoltak Dávidra, meg nem becsülték, az Úr akkor is vele volt. Ezért szeretném kiemelni, hogy az életünket, Dávid életét is azt határozta meg, hogy kicsoda az Úr, kicsoda az ő Istene. Ez a belátta pedig azt mutatja, hogy Dávid ezt mindig is hittel vallotta. Olyan szép a Dávid történetében az, hogy amíg nem lett király, akkor is Dávid mindig tudta, hogy az Úr kicsoda, és az Úr mit döntött velem kapcsolatban is. És nem volt hajlandó megölni Sault. Az az Úr dolga, nem az én dolgom. Saullal az Úrnak van joga bármit is tenni. Mert ő a király még. Sault is az Úr választotta ki Izraelnek. Csak Sault megvetette Isten. Mert nem lett méltóvá az a királyságra. De Dávid nem tudta, hogy én nem bánthatom Sault. Az az Úr dolga. Mi jellemezte Istent Dávid élete eseményeiben? Az indulásnál ezt, hogy mondjam, kiválasztotta. Kiválasztotta. Testvérek, ez a szó, hogy kiválasztani, ez annyira szép. Mert ugye az örök kiválasztás titka is, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, ez is ezzel a szóval van kifejezve magyarban. Az örök, hogy neked üdvösségem lehet. És arra való kiválasztás is, hogy ő Izrael királya, ő lesz majd. Ez is erre vonatkozik. Testvérek, én olyan boldog vagyok, hogy én ezt hirdethetem most. Hogy a te életedben nézve, és ez az igaz, hogy a felséges Úr, a mindenható Isten, Jézusban mennyei atyán ezt hirdeti. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Kell az irgalmasságom, kell a kegyelmem. De az én oldalamról örökkévaló szeretettel szerettelek téged. És a kiválasztás vonatkozik természetesen a mi karrierünkre is. Akkor is, ha már nyugdíjasak vagyunk. Az Úrnál nincs munkanélküliség. Nyugdíjas korunkban is az Úrnak nagy tervei vannak velünk. Mózes hány évesen kezdte a karrierje építését? Na? 40 vagy 80? 80. Mert 40 éves korában ő építette a karrierjét. Majd megtudja az én népem, hogy az Úr az én kezem által szabadítja meg őket. Cselekedetek könyve 7. része. Mikor megölt az egyiptomit. Azt gondolta Mózes, hogy majd a nép felismeri benne a szabadítót. Hogy az Isten az én kezem által ad szabadulást. De hát azok nem fogadták. Kellett még a szelídségre nevelés, meg a alázatra nevelés, és Mózes 80 éves korában. Ismerünk itt mondanom olyan valakit, aki 80 éves kora körül ismerte meg az Úr szeretetét? Lett hívővé? Vagy lehet, hogy korábban? Mert az Úrnak nem lehetetlen. Bármikor elkezdheti velünk az ő kiválasztó, kegyelme, szeretete, munkáját az életünkben. Mózes 80 évesen lett kész. Van, akinek hamarabb lett kész. De az a fontos, Dáviddal is az Úr elkezdett cselekedni. Mert vele akart lenni, vele volt. Dávidot fölkente királynak. De ez a felkenetés, mielőtt megtörtént a Sámuel kezei által, a felkenetésnek az előkészítése már zajlott. Hiszen az Úr Dávidot királynak választotta, de nem diktátornak. Itt halljuk, hogy az Úr téged választott fejedelemmé. Később azt mondja az Úr Dávidnak, amikor vétkezik Betsabé ellen, és nagyon súlyos ítélete van Dávid súlyos bűnének, hogy én téged honnan hívtalak el. Dávidnak az életét Isten a királyságra, az ő felkenetésére nézve már kicsi gyerekkorától elkezdte. Mert Dávid megtanult zenélni, árfázni, volt ideje gyakorolni az énekeket, a juhokat őrizve, mert nem volt zaklatott élete, neki nem kellett SMS-eket írni, meg interneten dolgozni, meg nem kellett automatamosógéppel csomó dolgot csinálni. A mai modern technikának a sokféle szörnyűsége, ami elvileg gyorsítaná az életünket, de inkább lassítja, mert semmire nincs idő. Dávid nyugodtan ott lehetett a juhok között, néha kellett az oroszlánokon meg a megdékkel megküzdenie, de Dávid zenélhetett, zsoltárokat énekelhetett, mert Isten őt királyként arra is használta, hogy az ő kijelentését közvetítse a népének. Dávid próféta is volt ebben az értelemben. Minden zsoltár a Dávidnak kijelentés, tehát próféta. Nem csak király, hanem ebben az értelemben kijelentés közlő Isten embere, mint próféta. És hát Dávid nem vetette meg a fizikai munkát sem. Ha belegondolunk, egy királynál azért az jó, hogyha nem veti még a fizikai munkát. Mert akkor becsülni fogja azokat, akik fizikai munkát végeznek. És Dávidot megtanította az oroszlánok meg a medvékkel való harcában mire is, hogy hogyan kell Góliátot legyőzni. Emlékszünk, ezt mondta, hát ha az Úr, aki az oroszlánok meg a medvét segített legyőzni, hát akkor segít majd Góliátot is. Akkor Dávid már nagyon közel volt a trónhoz. Hiszen Isten gondviselése készítette Dávidot a trónra, már kiválasztotta, oda tette Saul udvarába, csak még nem a trónon ült, hanem ott volt Saul közelében. Isten gondoskodott Dávidról. Most hadd jegyezzem meg, hogy gondoskodott. Micsoda az ember, hogy gondoskodol róla. Most így is mond, így kell mondanunk. Hogy törődsz vele, hogy megemlékezel róla. Tehát Isten gondoskodott Dávidról. Most még nem említhetem azt, ami itt a történetben van, ez a szép része az életének, az még a nehezebb, mert akkor még csak fölkészül a szolgálatra. De Isten készíti. A juhok mellett gondoskodik róla, és Dávid a végén a helyére kerül. Most nem megyünk végig Dávidnak eddig élettörténetén, csak jegyezzük meg, a Saul összes támadása Dávid ellen azért hiúsult meg, mert az Úr királynak választotta Dávidot, és még az üldözés közepette is tanította Dávidot arra, hogy bízzál bennem. Testvérek, hogyan szoktunk gondolni arra, amikor bajok vannak az életünkben? Elhagyott az Úr engem? Rólam elfeledkezett az Úr? Lehet, hogy a bajok idején készít bennünket valami olyan feladatra, amire kiválasztott, amit csak te tudsz megcsinálni. Mert a nehézségek között is formálódik az életed. De ez csak akkor valóság, ha látjuk, hogy kicsoda az az Úr, és ő mit csinál. Testvérek, hadd kérdezzem meg, ez egy nehéz kérdés lesz. Mi volt Jobbnak a legelső dolga Istennel kapcsolatban, amikor meghallotta, hogy elveszítette mindenét és mindenkiét? Emlékszünk-e? Mit tett Jobb, amikor az Istennel való kapcsolatában nézve, amikor elveszítette mindenét és mindenkiét? Volt egy mozdulat, amit csinált. Emlékszünk, hogy mi? Lehet hangosan? Ugye az Úr adta, ezt mondta, de milyen mozdulatot csinált? Az Úr vette el, mondta, hogy jó, de mit tett előtte? Volt egy fontos mozdulat, amit előtte csinált. Na, az a végén van. Hát én sem tudtam, de amikor észrevettem, azóta mindig megkérdezem, akiknek utalok rá. Jött a hírnök, hogy meghaltak a gyermekei, ez szörnyű hír. Jobb föláll, megszaggatja a ruháját, ez a gyászjele, tehát ez a gyászjele, de az Úrral való kapcsolatát egy megdöbbentő mozdulatban mutatja meg, leborult. Nem kiborult, hanem leborult. Leborult. Az a leborulás a héber nyelven azt jelenti, valaki térdet hajt a felséges Isten előtt, vagy térdet, vagy pedig meghajtom magamat teljesen, az egész testemet így lehasalva a földre, leborulok az Úr előtt. És ez az imádatnak a jele. Imádni Istent. A leborulás azt jelenti, imádom Istent. És utána mondja ki, az Úr adta, az Úr vette el. Tehát testvérek, Jób a legnagyobb mélységben is mit tesz? Az Istenre tekint, az Úrra tekint, mert azt mondja, az Úr adta. Leborul a mindenható Isten előtt, és azért azt is kimondja, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen térek vissza. Azaz, én a bűnesek után születtem, nekem nincs semmi. Én nem vagyok méltó semmire. Amin van, azt az Úrtól kaptam. Ha elveszi, joga van rá. De egy biztos, az Úr az Úr. És én az ő szolgája vagyok, és a tragédia idején is imádni akarom Istent. Jób gyászol, sír. De ha az Úrral való kapcsolata a kérdés, én tudom, hogy ő kicsoda. Dávid életében is voltak mélypontok, nehézségek, de olyan szép azt látni, hogy Isten, az Úr készítette a szolgáját minden nehézség és baj közepette. Kiválasztotta tehát az Úr, felkente, felkészítette arra, mire kiválasztotta, gondviselő kegyelme által tartotta, akkor is formálta az életét, és amikor eljött az ideje, most már 30 éves Dávid király lehet. És Isten a törzseket is, Izrael törzsei, törzsi vezetőit, a véneket, most már úgy irányítja, hogy válasszák meg végre Dávidot királynak. Ezek a körülmények. De ezek mind azt jelzik, hogy az Úr, mi felséges a te neved az egész földön, most már hála Istennek, hogy a népe életében is látszik. És itt szeretnék arra rátérni, hogy testvérek, mindaz, ami Dáviddal történik, tulajdonképpen Isten népéért történik. Mert ha nincs Dávid, akkor nem lesz királya Izraelnek. Akkor Izrael király nélkül marad. Akkor Izrael lehet, hogy megint visszacsúszik a bírák kora sötét időszakába, amikor annyi baj volt velük, mert nem bíztak Istenben. De Isten adott nekik király, csak nem akarták megválasztani. Tehát látszik a népének a bűne. Testvérek, most amikor a bűnre utalok, Dávid bűnére is utalhatnék, de Dávidnak a súlyos bűnei ezután az események után jönnek majd. Dávidnak a királya választása előtti életében inkább a hite, a nehézségek között való hűsége látszik az Úr szempontjából is. Ezután, mikor király, akkor már vétkezik ő is. Itt még a nép súlyos bűnét kell azt abba látni, hogy ők jól tudták, hogy kicsoda Dávid, élvezték is Dávidnak a szabadító munkáját még Saul idejében, de valamiért elutasították Dávidot. Kellett az Úr bűnbocsátó kegyelme is azért, hogy Dávidot végre megválasszák. El kellett ismerniük itt, ezt elmondják ennél a szövetség kötésnél, hogy igen, Dávid, mi azért választunk téged, mert az Úr választott téged. Tehát végre a nép hajlandó azt hinni, amit Dávid is hitt. Isten népe eddig nem tartotta Úrnak az Urat, mert elutasította a királyát. De most már elfogadta, és az látszik, hogy Dávid folytonosan emelkedik, növekedik. Mert a nép is ott van vele, és mindenki a helyén van. És ez Dávid belátta, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felett való királyságában, és hogy felmagasztalta az ő királyságát népért, Izraelért. Ekkor már a főváros is Dávidé, Dávid városa, és ezeket a szavakat azért kell kimondani, nem lehet, hogy itt vannak, mikor ezt mondjuk, hogy Dávid városa, Jeruzsálem, akkor az új szövetségben is már egyből gondolkodunk, Jeruzsálem, mi is történik ma Jeruzsálemben? Dávid fiával. Elítélik, keresztre feszítik. Dávid városa azért kellett, hogy majd jöjjön a Dávid utóda, a Dávid fia Jézus, a Messiás, akire a 8. Zsoltár is utal. Tehát a 8. Zsoltár tulajdonképpen az Úr Jézusról beszél. A zsidókhoz írt levél fényében ezt egyértelműen látjuk. Tehát Dávid, az, hogy Dáviddal vele volt az Úr, kicsoda Dávid istene, az mutat arra, hogy ki az Úr Jézus. Ki az az Isten, aki aztán az Úr Jézusban eljött a földre. Ami Dáviddal itt történt, ami Dávid belátott, az Jézusért is történt. Még az a mozanat is, testvérek, hogy Isten, az Úr Dávidot azért erősítette meg, azért magasztalta föl, mert az ő népének akart valamit adni. Az ő népét, Izraelért. Tehát Dávid tudta, hogy nem azért lettem király, hogy akkor én élvezzem ennek az összes örömét, akkor én irányítok mindent, hanem Dávidnak olyan királynak kellett lenni, akinek a népért kellett élni. Az Úr Jézus hogy is mondta? Az embernek fia sem azért jött, hogy ő szolgáljon, hanem hogy neki szolgáljanak. Ezt mondta? Nem ezt mondta, ugye? Hogy is mondta Jézus? Az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Azért mondta tudatosan, hibásan, hogy vegyük észre magyarban, a tagadással könnyen félrecsúszik az értelme. Jézus nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem hogy szolgáljon. Mert Jézus is tudta, hogy mi az Atya akarata. Dávidra is azt olvassuk, hogy ő megerősödött, felmagasztalta őt az Úr a királyságban, de nem magáért, hanem a népéért. A bűnös népéért. Dávid is olyan király volt, akinek szolgálni kellett. És Dávid így élte meg a szolgálatát. Az ókorban, ha egy király megerősödött, ha nagyon erős lett a hatalma, sajnos egy csomó ókori király akkor kihasználta a népének az életét, megszedte magát, hatalmas, monumentális épületeket építette az ókori király legtöbbje, hogy legyen nevem a földön, és mindenki emlékezzen, hogy én mekkora király vagyok. Dávidnak meg épp az ellenkezője volt a feladat, uralkodjál hatalmasan, de a népemért, mert ezért választottalak. És Dávid szemében ott vagyunk tényleg az Úr Jézusnál. A Zsoltár is, a 8. Zsoltár egésze, és ez a történet is arra mutat, hogy milyen lesz majd Dávid utóda a király, az Úr Jézus. Mert ő benne jött el számunkra a megváltás. És ezzel hadd fejezem be, belátta Dávid. Testvérek, ez a belátás, ez nem csak azt jelenti, hogy felismerek valamit, hanem azt is jelenti, hogy elismerem, sőt, e szerint élek. Ez a belátás, ez a hit, a bizalom, a meggyőződés. Mert tudom, hogy ki az Úr, tudom, hogy ő mit tett értem is, velem is, kiválasztó szeretete, örökkévaló szeretete, ami földi karrierünkre vonatkozó szeretete kiválasztása, felkenetése, gondoskodása, és testvérek, most mindenki kérem, gondoljon a maga személyes életére, akárhány évesek is vagyunk. Az Úr van a ti életetek mögött is, meg az enyém mögött is. Ez akkor is igaz, hogyha a bűneinkkel hányszor megbántottuk őt, vagy talán most is éppen van mit megbánni, majd az úrvacsorán lesz, mit az Úr elé hozni. De testvérek, ha az Úrra nézünk, akkor ne felejtsük el, hogy az ő isteni kiválasztó szeretete a felséges Istennek Jézusban lett valóságá nekünk. Majd a holnap este, amikor folytatjuk, beszélünk arról is, hogy milyen mélyre tud süllyedni sajnos még az Isten embere is, de akkor is az Úr az Úr, és az ő szeretete, kegyelme megmutatkozik ma is minden ő gyermekén. Segítsen bennünket az Úr erre a lelki látásra. Az Úr a seregek Istene volt ő vele. Az Úr a seregek Istene volt te veled is, van te veled, és lesz is. Jézus Krisztusért imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, imádunk téged, hogy az Ószövetség is az Úr Jézusra mutat. És köszönjük, hogy mi ismerhetjük őt. Magasztalunk a Szentírásért, a bibliai kijelentésért. És köszönjük, hogy az olyan hithősök élete is, mint Dávid, te rád mutat meg az Úr Jézusra. Magasztalunk téged, hogy csak ugyan Dávid életében is kicsi gyerekkorától fogva láthatjuk, milyen a te kiválasztó szereteted, gondoskodásod. És igen, Urunk, mi valljuk, hogy a mi életünk legnagyobb nehézségei is mégiscsak áldássá váltak, javunkra lettek. De Urunk, ha bármelyikünknek éppen most lenne a nagyon nehéz élethelyzete, add Urunk, hogy hagyd tudjon rátekinteni velünk együtt. Tarts meg bennünket, Urunk, mindig abban a hitben, amit itt Dávid életében is láttunk. Atyán, köszönjük, hogy az Úr Jézus is töretlen bizalommal bízott benned mindvégig. Kérünk téged arra, hogy egész héten hagyd lássuk majd az Úr Jézus személyének a nagyságát is. És köszönjük, hogy ma este a te isteni személyed felségét, hatalmát láthattuk. És olyan megdöbbentő, Atyánk, hogy ez az Úr, ez az Isten, a mi Istenünk, a mi Atyánk. És köszönjük, hogy velünk is velünk vagy. Urunk, a mai nap minden bűnét is szeretnénk megvallani neked most itt a gyülekezet közösségében. Bocsáss meg, kérünk, hogy mi hívő emberekként is olyan könnyen tudunk elesni, elbukni, de köszönjük a bocsánatot, a szabadítást, ami készen van Jézusban. Szeretnénk, Urunk, egyre engedelmesebbek lenni. Csak ugyan segíts rátekintenünk ezért. És köszönjük, Atyánk, hogy ezzel a hittel bízhatjuk mindazokat rád, akikért szoktunk rendszeresen imádkozni, akik még nem ismernek téged, vagy nem ismernek el. És arra kérünk, Atyánk, hogy a családban, a munkahelyen úgy éljünk, hogy lássák mi rajtunk is, kicsoda vagy te, felséges Isten, mi felséges a te neved az egész földön, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusért. Hallgass meg imádságunkat is, kérünk. Amen. Mondjuk el, testvérek, az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Akkor hallgassuk meg most a hirdetéseket.
Hálás a szívem és a gyülekezet nevében köszönöm meg Földvári Tibornak köztünk végzett szolgálatát. Olyan sok emlék elintódult, miközben énekeltük a 8. Zsoltárt, sokat énekeltünk együtt a teológián, egy ima közösségben voltunk, Márti néni kereszt fiáikkal, Sipos testvérekkel együtt imádkoztunk egy-egy fiú szobában, hetente egy alkalommal, és olyankor jó sok halleluja éneket elénekeltük. Tibor testvérünk még azt is vállalta, hogy ezt az ének füzetünket, az evangelizációs repertoárunkat segíti kibővíteni majd a hallelujából egy olyan énekkel, ami ennek a hétnek mondani valójához kapcsolódik. Köszönöm az Úristennek, hogy aztán a teológián egy év kihagyás után, amikor az angol nyelvet tanulta messzi vidéken, utána újra találkoztunk és egy esztendővel előttünk végezhetett. Találkoztunk annak idején a tápiószelei, a Szent Mártonkátai ifjúsági csendes napokon, a legelső ilyen találkozásunk alkalmával egy fiatal ember a törvényről beszélt, jó szigorúsággal a Szent Mártonkátai gyülekezeti teremben, talán még a jegyzeteim között meg is van, amit ott friss hittel szinte ittam a szavait, és olyan jó volt utána a teológián találkozni, és Isten kegyelméből lelkipásztorként jó együtt lenni. Tibor testvérünk nem először van itt a gyülekezetben, ahogy hallottam, János bácsi idejében volt itt legátus, és néhány évvel ezelőtt egy estére tudta akkor vállalni a szolgálatot, még arra is emlékezett, hogy a sólyom családnál volt a vacsora az alkalom után. Holnap este is várjuk nagy-nagy szeretettel Tibor testvérünket, és ebben a gondolatmenetben megyünk tovább estéről estére. Ezekből a napi ígékből, amiket most olvasunk, hálás a szívünk, hogy fölragyogtat egy-egy ige szakaszt, és ezzel a 8. Zsoltárral megvilágítja nekünk az Úr. Most már, aki bemutatkozott, hogy mi felséges számunkra látni fogjuk az embert, hogy aztán hétvégére a megváltott embert is látni tudjuk. Hívogassunk másokat, bár ma este párhuzamosan zajlik az Iszákos mentő misszió alkalma, úgyhogy ott van 6-8 testvérünk, akik holnap estétől már itt lesznek, de még az ő jövetelükkel is vannak üres helyek, úgyhogy kérem, hívogassanak, és külön köszönöm a nagy templomi gyülekezetnek és a vasadi gyülekezetnek, hogy elhozták a testvéreket. Én szeretnék innen a telepről több-több arcot látni, adná az Úristen, hogy megéreznénk ennek jó ízét, milyen jó erről az ígéről, amiről esztendő alkalmain hallottunk egy összefoglalót, egy megkoronázást hallani az Úrtól. Hívogassunk tehát, megvan a feladatunk, és hiszem, hogy az Úristen sok-sok gyönyörűséggel, megtisztulással és megigazulással ajándékoz meg bennünket a héten. Hát ezzel a reménységgel énekeljük majd a 466. dicséretünket, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán, és utána majd az áldást Tibor testvérünk osztja közöttünk. Jöjjünk tehát holnap este is, 6 órakor lesz éneklés, ahogy minden alkalommal van lehetőség ima közösségre az alkalom előtt, és kérem a testvéreket, hogy egészen péntek estéig tartson ki a hitünk, és majd aztán vasárnap 10 órakor az úrasztalát megterítjük, énekeljük a záró énekünket.
imádkozó áldását, testvérek. Nincs olyan, mint a Jesurun Istene, aki egeken szágult segítségede és fenségében a felhőkön, hajlék az örökkivaló Isten, alant vannak örökkivaló kardjai. Boldog vagy, Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez. Amen.